266. házon. Tehát a Péter második levele 266. Tehát a Péter második levele első rész 12. versétől a fejezet végéig a 21. versig. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. De helyesnek tartom, hogy még ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébredjesselek titeket, mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amit a mi úrunk Jézus is kijelentette nekem. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessek ezekről. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és fel kell a hajnal csillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Hát ennek a kis résznek azt a címet lehetne adni, hogy a keresztény lelki tápláléka Isten igéje. Ezért is énekeltük ezeket az énekeket, amikről Isten igéjéről volt szó. A vázlatot én 3 pontot írtam, átvettem részben a KIA kommentárból, mert jó a felosztása, és így 3 részre tagolódik ez a mai este, amit szeretnék egy kicsit körüljárni, a 12-től 15. versig az emlékeztetés Isten igéjére és az elmondottakra, mondja Péter, illetve hát erről beszél ebbe a pár versben. Utána a 16-tól a 18. versig az Isten igéjének a fensége, a 3. pedig Isten igéjének származása és keletkezése. Tehát ezt a 3 témával szeretnék foglalkozni. Az emlékeztetés fontossága. Hát azt gondolom, hogy amikor ez a levél keletkezett, vagyis tudjuk, hogy akkor nem állt rendelkezésre a testvéreknek egy Biblia, de még az evangéliumok sem. Egy-két irat már meglehetett, de nagyon kevés, és semmi szín alatt nem volt közkézen, és nem volt még több példányban a testvérek között. És nyilvánvaló, hogy amit Péter a testvéreknek akart mondani, azt ugye szerette volna újra és újra megismételni, valami módon emlékeztetni a testvéreket. Aztán mindenki tudja, hogy amit tanult, és nem használja, az elhalványul. Akármilyen jó jegyet kaptunk egy tantárgyból, de azzal nem foglalkozunk, vagy nyelvet, amit megtanultunk, nem gyakoroljuk, az elhalványul. Úgy gondolom, hogy nekünk hívő embereknek ezt a tanítást, amit itt olvasunk, ezt érdemes ezen elgondolkozni, és végignéztem a konkordanciával, hogy hány helyen szerepel ez a szó, hogy emlékezet, vagy emlékeztetés, és az Ószövetség rendkívül sok ilyen igét tartalmaz, legfőképpen a Mózes könyvében olvashatunk, de én majd máshonnan szeretnék példát hozni. Nyilvánvalóan ebből nekem az jön le, hogy az Isten igéjére való emlékeztetés az egy nagyon fontos dolog a mi életünkben, és nyilvánvalóan akik között élünk, és mi magunk is lehetünk egy ilyen szolgálatban, amit Péter apostol is tett a testvérekkel, hogy emlékeztetni Isten igéjére. Érdekes módon itt az emlékeztetés inkább arra vonatkozik számomra, amit itt előtte mondott. Meg valószínűleg az első levelére is, de hát mi már tudjuk, hogy azóta ez nem egy sima levél, hanem Istennek az igéje. Ezt lehet, hogy akkor még nem tudták, de miután apostoli tekintélye volt Péternek, nem volt számukra közömbös, hogy ő nekik mit mondott, és hogyan akarja azt továbbadni. Az Ézsaiás 62:6-ban olvasunk ilyet: ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Ez olyan kifejező számomra, hogy ez az emlékeztetés, ez egy olyan feladat, amelyik talán a legsemlegesebb abból a szempontból, hogy ebben a pár mondatban, amit itt olvasunk, semmilyen marasztalás nincs a testvérekre. Nem arról szól a történet, hogy hát már múltkor is mondtam nektek valamit, de elfelejtettétek, látjátok, megint el kell mondanom, vagy mint a gyerekeinknek, el kell mondani 5-10-szer, mert hogy viccesen mondta egy testvérünk az óvodába, fiam, megmondtam már 100-szor, hogy mindent csak egyszer mondok. De hát ugye ez nekünk annyiszor kell mondani, mert valahol mindig bennünk van ez a felejtés, vagy ez a nem odafigyelés. De azt mondja, hogy akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. És ez nem ledorongolás, ez nem fenyítés, feddés, hanem egyszerűen Isten igéjének a gondolata, hogy az emlékeztetésünket, az emlékezetünket újra és újra frissíteni kell. És úgy gondolom, hogy ez még az ismeretanyagban is nagyon fontos, ugye ez népi mondás, ha úgy tudom, az, hogy az ismétlés a tudás anyja, tehát amit újra és újra előveszünk, az lesz bennünk valamilyen életté, valamilyen gyakorlattá. Pál azt mondja a Róma 15:15-ben, ám kissé merészebben írtam nektek, mint egy emlékeztetve titeket ama kegyelem alapján, amelyet Isten adott nékem, arra, és utána folytatja. Nem ezzel szeretnék foglalkozni, hanem az, hogy olyan testvéreknek emlékeztet valakiket, akiket ő nem is ismert, vagy legalábbis csak néhányat személyesen, de a legtöbbüket, akiknek ezt írta, nem is ismerte, és mégis azt mondja, hogy emlékeztetni kell őket bizonyos dolgokra, és ez is megerősíti az embert. Aztán az atya, vagy mester és tanítvány vonatkozásában is nagyon szép a 2 Timóteus 1:6-ban, amit Pál apostol mond Timóteusnak: ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd el az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Tehát itt valami atya és gyermek kapcsolat van lelki-szellemi téren, és ugye mi őt is emlékeztetni kell, hogy ő kapott egy Istentől egy kegyelmi ajándékot, és ezt ne engedje elaludni. És ezért mondja Pál apostolnak ezt a Timóteusnak. És ez az emlékeztetés olyan fontos, hogy ez a felolvasott résznek az első 3 versében, a 12-ben, a 13-ban és a 15. versben is szerepel. Ugye úgy kezdődik, hogy ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak. Aztán a 13. versben, de helyesnek tartom, hogy emlékeztetéssel éprezgesselek titeket. Ugye itt még egy kicsit túl is megy, azt is mondja ezzel számunkra, hogy ebbe egy kicsit az ismeretben, az Isten igéjével való naponkönti találkozásban is bennünket ébrezgetni kell. Olyan jó ez, hogy egyébként a reggeli csendesség az a hív embernek a sajátja. Ugye ezt már Ézsaiásnál olvastuk, hogy már reggel fölkelek és hallgatlak, miként a tanítványok mondja, úgy értelmezzük, hogy itt nem a prófétáról van szó, hanem az Úr Jézusról, hogy ő már reggel fölkelt és ment az Isten elé, hogy ez milyen fontos, hogy szó szerint lehet bennünket ébrezgetni minden nap az Istennek az igével, de egyébként is jó, hogyha a mi emlékezetünk így van beállítva, hogy... És ez maga az a levél is számomra egy emlékeztetés. Azt fogalmaztam meg magamnak, hogy ennek mi is a gyakorlati alkalmazása. Úgy gondolom, hogy szabad és nagyon jó dolog Isten igére emlékeztetni egymást. Tehát szabad és szép dolog Isten igére emlékeztetni egymást. És vajon élünk-e ezzel? Rövid megjegyzést a 14. versről, ahol azt olvassuk, hogy egyenesen Jézus Krisztustól kapott kijelentést Péter, hogy az ő porsátorát leteszi. Ehhez pont most, amivel foglalkozunk, János evangéliumában olvasunk, de még nem tartunk ott, de már nem sokára odaérünk, a János evangélium a 21. rész 18-19. Versében, amikor tudjuk, hogy a galileai tenger partján az Úr Jézus háromszor megkérdezi a Pétert, hogy szeretsz engem, és ebből egy részlet itt az van, hogy bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöleszted magadat, és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más vesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. És ez olyan érdekes, olyan jelképes ez a mondat, hogy kövess engem. Pedig én, nekem az a ilyen gondolatom, hogy ez nem arra vonatkozott, hogy most menjen és lépdeljen utána, mert ő nem sokára elment. Hanem mintha ezt mondta volna, hogy ugye megmondta, hogy milyen halállal kell meghalnia, János így értelmezte ezt a pár mondatot, és azt mondta neki az Úr Jézus, hogy ebben is kövess engem. És tényleg úgy tudjuk, hogy ő mártírhalált halt, és ugye Pétert úgy izgatta a dolog, hogy hát most mi lesz Jánossal. És maga az Úr Jézus nem ezzel foglalkozik, hogy a János meg fog-e halni, vagy nem fog meghalni, mielőtt visszajön. Te kövess engem. És azt hiszem mindegyikünknek ez a legfontosabb, hogy ilyen bizonyosak legyünk, hogy nekünk az Urat kell követni, és ez egy különleges dolog lehetett, és valami nagy lelki alkat lehetett ez a Péter, hogy így mondjam, Isten méltatta őt arra, mert nagyon kevés embernek mondta meg az igében, hogy mikor fog meghalni. Mert szerintem az egy rettenetes teher. Csak a legnagyobbak, a legerősebbek tudják azt elviselni. Gondoljunk Mózesre, hogy így kellett elmenni. Egy-két királynak volt, Ezékiásnak is mondta, de az meg ugye kikönyörgött még egy kis időt, kapott még 15-öt. Szóval nem egy könnyű dolog, de ő ezt azért mondja Péter apostol, mert valahogy a szívükre szeretné helyezni azt az írást, amit ő ebben a levélben megírt. Aztán nagyon tetszett nekem, ugye ezt csak a kommentárból tudtam meg, hogy amikor azt írja, hogy mert tudom, hogy hamar leteszem a porsátaromat, itt nem a tipikus halálról van szó, hanem az exódon kifejezés, amiből származik az exódus, a kivonulás. És olyan szépen írja le ezt, hogy Péter és a hívő ember, hogy a halál nem a létezés befejezése, hanem eltávolás az egyik helyről a másikra. Ez most engem annyira megfogott, mert én is kaptam egy ilyen szomorú hírt, egy barátomnak az édesanyja halt meg, és ezt gondolom, hogy Isten gyermekeinek valami kivonulása van, ha eljön az a pillanat, és nem jön vissza az Úr Jézus, az egyik helyről a másikra. Tehát a halál, mert ugye milyen szépen mondja az Úr Jézus pont a János evangéliumában Mártának, hogy aki hiszed-e Márti, hogy aki bennem hisz, ha meghal is él. Tehát meghal testileg, de a lelke nem. És mindvégig velem lesz. Hát azt mondta ennek a Latornak is, miután beismerő vallomást tett épp a másik Latornak a kifogásaira, vagy hát ugye kérésére, vel kapcsolatban az Úr Jézus azt mondta, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Az Úr Jézus méltatlanul, mi pedig méltán szenvedünk. De Uram, ha eljön a te országod, ugye akkor tegyél valamit, és akkor mondta neki az Úr Jézus, hogy ma velem leszel. Ő se halt meg. Ilyen értelemben, fizikailag igen, de egyik helyről a másikra, nem halálból örök halálba, hanem halálból örök életre ment. A következő rész ugye a Isten igéjének a fensége. Ugye azzal kezdi itt Péter, hogy mert nem kitalált meseket követve ismertettük meg veletek az Úr Jézus Krisztus hatalmát, ugye itt a mítosz szó szerepel, ugye a mítosz az hitrege, egy nem létező kitalált mese. Tehát minden fordítás jó, de igazából a mítosz az a valláshoz van kötve, és sajnos, ezt is olvastam a kommentárban, hogy sajnos a 20. századnak a Biblia kutatói, és biztos, hogy Tamás is tanulja ezt, hogy egy kicsit úgy kezdik abba az irányba elvinni a dolgot, hogy a Bibliának bizonyos részei azért mítoszok, mert csak elmesélnek valamit. Például vannak hívők is, akik azt gondolják, hogy a Ádám-Éva története, a paradicsom, az is egy inkább egy ilyen példatörténet, de nem igazából megtörtént valami. És pont erről szól ez az ige, hogy ne higgyünk ilyennek. Akárki akármit mond, az Istennek, a szavának kell és szabad hinnünk. És ezt mondja Péter, hogy ennek alapja van. És ugye az első tétel az, hogy a hitünk történelmi tényekre támaszkodik. Tehát a hit az nagyon fontos, de a tényekre támaszkodik. Mit mond Péter? Hogy mi? Kik voltak ott? János, Péter, János és Jakab. Mit láttunk valamit? Elmentünk a Megdicsérés hegyére, ugye ez a Lukács evangélium a 9. részében van megírva, talán azért nem is ártana egy pár szóval fölidézni. Ezt felolvasnám a 28-tól a 36-ig. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szóltak, melynek Jeruzsálembe kell beteljesednie. Péter tét társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, a felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon meglémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én fiam, akit kiválasztottam, rá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták, ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakról. Tehát idézi Péter a Megdicsőrés hegyén átélt tapasztalatait, és milyen érdekes, hogy 3 voltak, és az Ószövetségben is csak több tanúnak a jelenléte hozhatott ítéletet. Az 5 Mózes 17.6-ban azt olvassuk, ugye itt a legsúlyosabb ítéletről van szó, de minden másnál is, és a mai törvények és a jog ezt gyakorolja, hogy csak 2 vagy 3 tanú vallomása alapján áll meg valami. Ugye itt az ige azt mondja, szabad valakit halálra ítélni, egy tanú vallomása alapján nem szabad. Hogy mennyire alapos volt az Istennek a törvénye, hogy nem engedte, hogy valakinek a rossz indulata, valakinek a valakivel való szembenállása olyan tanúságtételre ragadtassa el magát, hogy valakinek az életébe kerüljön, vagy valami komoly büntetése legyen. De most itten maga a jognak azt a részét szeretném kiemelni, hogy Isten igéje még erre is figyelt, hogy nem Péter látta, vagy csak Pál, vagy csak János, és akkor hát ott állnánk, hogy mondjam, egy embernek a bizonyságtétel alapján, hanem maga ez a tény is ott volt, de tudjuk, hogy az Úr Jézus a feltámadása után megjelent a tanítványoknak, a kibővített tanítványoknak, és úgy tudjuk, hogy még 500 testvérnek. Tehát nem hagyta az utókor bizonyság nélkül, mert annyira fontos kérdés volt az, hogy az Úr Jézus meghalt és feltámadott, és nem ellopták, ahogy próbálták beállítani az őrök, amikor ugye jelentették, hogy eltűnt az Úr Jézus. És azt gondolom, hogy amikor ezt a történetet olvassuk, engem az is megfog, hogy minden embert úgy tűnik, hogy vizuálisan jobban megfognak a dolgok. Azt szokták mondani, hogy ha valaki valamit lát, akkor annak a 40%-át, ha valamit csak hall, akkor annak a 20%-át, de ha látja és hallja is, akkor 70%-át meg tudja jegyezni. És érdekes módon itt nem a látásra teszi a hangsúlyt Péter. Pedig hát ugyancsak különleges eset volt, hogy Mózes és Illést látta. És nem azt mondta, hogy hát testvérek, képzeljétek el, én láttam Mózes és Illést, hát hány száz évvel korábban éltek. Hát ez aztán az isteni csoda, és az volt, de nem ez. Az volt, hogy láttuk az isteni fenséget, és hallottuk azt a szózatot, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, akiben gyönyörködöm, vagy ahogy Csirallás bácsi mondja, akiben kedvemet lelem. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy ez a szem és fültanuknak a egybehangzó tanúságtétele alapozza meg az Úr Jézus Krisztusnak minden egyes dolgát, ettől függetlenül tudjuk, ha valaki ezt elhiszi, megmagyarázzák neki, ugyanúgy szüksége van egy döntésre, egy hitbeli döntésre, de azt is tudnunk kell, hogy ezek nem kitalált mesék. Tehát nem arról van szó, hogy azért kell bizonyosak lennünk, hogy ezért valaki majd biztos meg fog térni, hanem azt kell tudnunk, hogy ha hiszünk ebben, akkor ez nem vakhit, hanem ez egy csodálatos, megalapozott dolog. És akkor utána foglalkozik Péter apostol, és talán az ő levelei Pál apostol mellett, aki legalapvetően vetőben magyarázza meg, hogy hogyan keletkezik az Istennek az igéje. Ugye, itt azt olvassuk, ugye a 19. verstől a 21. versig olvasunk erről, és itt három dolgot tudnék kiemelni, amivel szeretnék foglalkozni. A 19. vers arról beszél, hogy egész bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet. Itt elgondolkoztam azon, a kommentár se foglalkozott vele, de ez az én saját meggyőződésem, hogy itten nem ezekről a testvérekkel együttesen gondolja ezt, hanem ez valami más körről van szó. Úgy gondolom, hogy ezek az apostolok. Tehát akiknek Isten adta azt a megbízatást, hogy az Isten igéjét, az Úr Jézus Krisztus tanítását tovább vigyék, hitelesen tovább tudják adni, vagy leírni. És erre mondja azt, hogy ez a kifejezés egy tekintélyre utal. És ez valószínűleg, mondom, a tanítványoknak a tekintélye. És azt gondolom, itt az a lényeg a testvéreknek és nekünk is, hogy az Isten ige tekintélyének feltétel nélkül elismerésére van szükségünk, hogy tudjunk bízni Isten igéjében. Tehát ez a 19. versnek a számomra a mondani valója, hogy egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet. Ugye ezt jól teszitek, ha figyeltek rá, mert ez egy sötétben világító szövetnek, amely felragyog, mint egy hajnalcsillag, és valaki azt írta, hogy úgy is lehetne ezt olvasni, ezt az igét, hogy figyeltek, kihagyva azt a tagmondatot, amíg felragyog a nap és fel kell hajnal csillag, hanem csak azt olvassuk, hogy figyeltek szívetekben. Így is lehet ezt a mondatot összeolvasni, hogy ugye az embernek van egy megfigyelő képessége, de igazából a Biblia szerint ugye a szívünkkel kell megértenünk és felfognunk azokat a dolgokat, amik ugyan tények, de Istenre vonatkoznak, és az az, ami bennünket eltölt igazán egy ilyen gondolattal, hogy ami Isten igéje, az számunkra tekintély. Aztán a 20. versben arról beszél, ugye, hogy mindennek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciájára sem ered önkényes magyarázatból, hogy itten az írói kinyilatkoztatásról szól, és azt mondja, hogy az Isten igéje, és azok a szentírók, akik megírták ezeket a könyveket, illetve hát az új szövetséget is, azok kinyilatkoztatás alapján írták meg, a forrás Isten, nem egy isteni gondolatot értelmeznek az írók. És ez egy nagyon fontos dolog. Azt is tudnunk kell, és azt is látnunk kell majd a következő részben is, ezt látjuk majd a következő versben is, de tudjuk, hogy nem úgy történt ez a kinyilatkoztatás, hogy valaki csendesen ült és várta az isteni hangot és megírta. Hanem arról van szó, hogy a kinyilatkoztatást adta Isten egyes embereknek, amely a forrása Isten, és ebben a versben nem az ige értelmezéséről olvasunk, hanem annak eredetéről. Tehát, hogy kinyilatkoztatás útján jutott el az Isten igéje hozzánk. A másik, a 21. vers pedig arról beszél, hogy az ige ihletettségéről ír. Azt mondja, hogy a Szent Lélek, a Szent Szellem munkálkodott az írókban, És mintha az írók úgy már, hogy mondjam, nem is volnának fontosak, mert azt mondja, mert a Szentlélektől indítatva szóltak, akiket Isten küldött. Tehát nem elég, hogy Isten valakit küldött, hanem még ezeket az embereket, ugye Szentlélekkel telve megbízta azzal, hogy írjanak valamit. És itt van egy nagy feszültség, hogy most akkor mit olvasunk? Mert látjuk, hogy másképp ír Péter, másképp ír János, másképp Máté, és sorolhatnám az összes levélírót. Ráadásul ugye az is egy csodálatos dolog, hogy 1500 éven keresztül íródott, és nekünk van egy nagyon nagy bizonyosságunk, hogy maga az Úr Jézus tette rá a pecsétet a prófétákra, a zsoltárokra, azokra a könyvekre, a Mózes könyvére, hogy egyértelműen isteni tekintély alatt vannak ezek a könyvek, de ezek a könyvek is, amiket mi is a kezünkbe fogunk. De ugye ennek az a lényege, ennek az egésznek, azt hiszem, itt senkit nem kell magunk között erről meggyőzni, de valahogy olyan jó látni azt, hogy van egy bizonyosságunk arról, hogy ez igaz beszéd. Nekünk igazán bizonyosnak kell lenni, hogy kinyilatkoztatás útján kapták ezt az írók, a szentírók ezeket az igéket, és nem értelmezik az igét, hanem elmondják azt, amit Istentől kaptak, és maga a Szentlélek az, aki továbbadta ezeken az embereken keresztül, és úgy, ahogy van az Isten igéje és a kijelentés lezárult, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvastuk, vagy olvassuk, ugye ott azt olvassuk, hogy az első résznek az elején, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a Fia által szól hozzánk, aki örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. És ugye azt olvassuk utána pont János apostolnál, akiről ugye azt terjedt el, hogy nem fog meghalni, míg az Úr Jézus visszajön, de ő maga megmagyarázza a saját levelében, hogy nem ezt mondta az Úr Jézus. Viszont az igaz, hogy ő élt a legtovább a apostolok közül, és megíratta vele Istennek a Szent Szelleme a jelenések könyvét. Ő neki volt egy betekintése a múltba, az üdvterbe, az idők teljességébe, és Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy tovább is látott annál. És én azért is gondoltam azt, hogy ez a mai alkalom arról beszél nekünk, hogy milyen csodálatos dolog az Isten igéje, és vajon mi magunk is ilyennek látjuk-e Isten igéjét. És föltehetem magamnak a kérdést, és mindegyikünk fölteheti magának a kérdést, milyen helyet foglal el az életemben az Istennek az igéje. Mennyire adok neki hitelt, mennyire veszem komolyan, mennyire támaszkodok rá, mennyire bízok benne, és vajon hiszem-e azt, hogy ami ott rám, ami rólam szól, az igaz, az beteljesedik, előbb vagy utóbb, vannak dolgok, amik beteljesedtek, és vannak dolgok, amik a hív emberben, életében majd csak később fognak beteljesedni, de hogy ezekre sziklaszilárdan áll, tudjuk ráállítani a mi lábunkat, és ebben kívánom a testvéreknek is, magamnak is, hogy erre állítsuk rá a lábunkat, és ilyen szomorú helyzetekben is, mint a Kata édesapjának a távozása révén is, mert nekünk az Isten igéje az, amelyik támogat, ami biztat, vigasztal és erőt ad minden helyzetben. Amen.